Hazai öltöző. Sportpodcast dr. Elbert Gáborral és Bányász Árpáddal. Ami a pályán történt, itt jön először szóba. Vendégek, vélemények, kérdések, viták a verseny- és szabadidő sporttól a sportpszichológián át a bulvárig. Hazai öltöző, ahol nincs titok.
Hölgyek, urak, dr. Elbert Gábor és Bányász Árpád ezúttal is kinyitotta a hazai öltöző ajtajait. Kezdjük egy találós kérdéssel. Magyarország harmadik legrégebbi, ma is működő társadalmi szervezete. 1895. december 19-én alapították. Melyik szervezetről beszélünk? Hát persze, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságról. Ami ott történik, az mindig hír a magyar sajtóban. Gábor, te, aki a sportirányításban rendelkezel komoly támpontokkal, hogy látod, és lehet, hogy a kérdés álkérdésnek tűnhet, miért olyan fontos az Magyarországon mindaz, ami a MOB házatáján történik? Teszem ezt a kérdést fel azért, mert június 20-án tisztújító közgyűlésre készülnek a Magyar Olimpiai Bizottságnál.
Valamiért Magyarországon, de szerintem nem csak Magyarországon, hanem Közép-Kelet-Európában a sportról való gondolkodás középpontjában az olimpia van. Ugye látható, hogy mondjuk a skandinávoknál arra helyezték a hangsúlyt évtizedek óta, hogy minél több ember sportoljon, és inkább a téli olimpia izgalmas, de alapvetően nem az olimpiák. Magyarországon egyértelműen az olimpia van a középpontban, tehát a magyar sport sikerét is csak abban mérik az emberek, hogy hány olimpia aranyérem van. Ebből következően nyilvánvalóan a MOB-nak a szerepe az mindig központi a magyar sportgondolkodásban. Független attól, hogy most például a Magyar Olimpiai Bizottságnak a kompetenciái meglehetősen szűkek. Tehát van, aki azt mondja, hogy egy utazási irodává vált, hiszen nincsen igazán más dolga, mint nevezni a sportokat az olimpiára és utaztatni. Volt korábban egy olyan időszak, amikor a teljes magyar sport irányítása, a döntéshozata, a pénzelosztás minden a MOB-nál volt. Ami
ez jó volt?
Az évszámokkal mindig bajba vagyok, de ez hát az után, hogy én ugye államtitkár voltam, az két, tehát én azt gondolom, hogy 2010 után volt ez, és abban egyébként van észszerűség, hiszen számos olyan európai ország van, ahol a sport irányítást az állam kiszervezi a civil szervezetekhez, de ott maga a szféra alkalmas, vagy előtte alkalmassá tették. Én akkor is azt mondtam, hogy az ötlet az jó, de sem a Magyar Olimpiai Bizottság, sem a magyar sportirányításnak a civil része, én azt gondolom, hogy nem volt erre fölkészülve. Tehát minden bántás nélkül azt kell mondjam, hogy a MOB-ban olyan feladatok is megjelentek, ahol szinte a szavaknak a jelentését nem ismerték azok, akiknek dönteni kellett róla. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Magyarországon a tradíció és a felkészültség okán is az a jó, amikor a Magyar Olimpiai Bizottság az olimpiákkal foglalkozik, hogy az aztán mennyire széles kompetencia, vagy annyira szűk, mint most, ezen nyilván lehet beszélgetni, vitatkozni, mert hogy mindenre van példa a világban, tehát a nagyon sikeres lengyel sport az én meggyőzésem szerint többek között azért ilyen eredményes, mert hogy központi irányítás van, tehát nem nagyon demokratizálták túl a döntéshozatali mechanizmust. Ugyanakkor nyilván a nálunknál szerencsésebb történelmi sorsú országokban pedig a nem kormányzati oldalon, vagy mi ezt ugye civil oldalnak hívjuk, ott van minden, ami a sporttal összefügg. Tehát mindenre van minta, és mindenre van jó megoldás. Most az a helyzet van, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság gyakorlatilag csak az olimpiára való kiutazás, nevezés és ezzel foglalkozik, és azért kell ugye most tisztújítást tartani, mert általában a mandátuma egy olimpiai bizottság elnöknek, meg az elnökségnek is a nyári olimpia évének végéig tart, és miután ez most csúszott egy évet, nyilván azt nem akarták elérni, hogy az olimpiai évében legyen egy teljesen új, vagy egy majdnem új vezérkar.
Volt egy olyan kérdésem, és lehet, hogy félreértetted, hogy az jó volt egyébként, amikor a Magyar Olimpiai Bizottság teljes körű jogkörrel bír?
Jó, próbáltam arra én válaszolni, én azt gondolom, hogy az elvileg lehetett volna jó. Ha nem voltam elég konkrét, akkor bocsánat. Tehát maga a gondolat az nem ördögtől való, hogy minden, ami sporttal kapcsolatos döntési kompetencia az a MOB-ban legyen. Ahhoz az kellett volna, hogy olyan vezetők és döntéshozók legyenek akkor a MOB-ban, akik az olimpiai sportákon kívüli sportot is ismerik, értik. A normális menete a folyamatnak az én meggyőzésem szerint az kellett volna, hogy legyen, hogy először felkészül rá a MOB és a sport civil oldala, és utána kapja meg a lehetőséget arra, hogy mindenről döntsön és önállóan működjön. Én azt gondolom, hogy megkapott mindent, de nem volt rá fölkészül. Erre mondtam azt az előbb is, hogy voltak olyan területek, ahol az egyszerű szakkifejezéseket sem ismerték azok, akiknek egyébként dönteni kellett.
Hát akkor tartozott a magyar szabadidősport, az olimpián kívüli sportok, a parasportok is a Magyar Olimpiai Bizottság égisze alá, és hát ez véget ért ez az időszak. Aztán jött a Kulcsár Krisztián éra, Kulcsár Krisztián személye vérfrissítést jelentett itt a magyar sportban.
Igen, ez egy nagyon érdekes a MOB elnök funkciója vagy szerepe. Ugye a rendszerváltás előtt eléggé összenőtt az állami sportirányítás és az olimpiai bizottságnak a vezetése, és a rendszerváltás után Schmidt Pál lett az első elnök, aki egy, azt gondolom, hogy szinte teljesen független Magyar Olimpiai Bizottságot vezetett, aki egy karizmatikus vezetőként lett fölépítve a magyar sportszerető közvélemény előtt. Tehát utána MOB-ot vezetni nem lehetett könnyű. Ugye jött Borkai Zsolt, aki olimpiai bajnok, városvezető volt. Szerintem őt most ugye divatos ütni. Azt gondolom, hogy az ő Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tevékenységének megítélése az majd egy későbbi történetírásnak lesz a kérdése, és őt követte Kulcsár Krisztián, aki a sportban nem igazán volt vezetőként ismert, hanem vívóként, nyilván azt gondolom, hogy mindenki tudta, hogy ő kicsoda. Szerintem nagyon nyugodt, békés MOB-ot csinált az elmúlt években. Hogy ez most csak pozitív, vagy ebben van kritika is, ezen lehet megint csak vitatkozni. Ugye mi az, amiben mérni lehet a mindenkori MOB elnök tevékenységét? Nyilván az egyik az, hogy milyen eredményeket érünk el az olimpián, ez az, amit mindenki lát és érez. Szerintem ebben a számok tekintetében nincsen baj. Ha mögé nézünk a számoknak, az érmek számának, hogy kik és hogyan nyertek, akkor szerintem azért a magyar sportnak a gyengeségeit látni kell. Nem szabad ezt eltitkolni, hogy azért három lány vagy három sportoló nő köré csoportosult az eredményesünk. Legutóbbi olimpián is azon kívül nem nagyon. És a másik az, hogy a nemzetközi sportvilágban sportdiplomáciai szempontból mennyire erős Magyarország. Ebben is azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban teret vesztett a magyar sport. Ez nem Krisztiánnak a bűne vagy hibáne, hogy félreértse bárki, hanem az, hogy hogyan állunk, és hogyha a MOB az átlósajunk, akkor szerintem ezeket a dolgokat érdemes figyelembe venni. Ugyanakkor béke és nyugalom uralkodik a sportban, ami meg egyértelműen Krisztián számláján pozitívként jelenik meg, vagy mindenféleképpen úgy kell szerintem venni, hogy ez az ő személyiségéből fakadóan egyfajta nyugalmat áraszt a sportba.
És ezzel együtt eljött az alkotásnak is az ideje, hiszen nyugalomban lehet alkotni. Nem tudom, nekem kívülállóként nagyon racionális embernek tűnik. Mindent meggondol, és azt végigviszi.
Hát hiszen vívó. Tehát azért ez, én azt gondolom, ezzel szoktak velem vitatkozni, hogy az, hogy valaki melyik sportágban szocializálódik, azért az többé-kevésbé meghatározza az ő gondolkodásmódját, személyiségét, jellemét és a többi. És az, én ezeket, amiket te elmondtál, egyértelműen Krisztiánnak a vívói múltjához tudom kötni. Aztán az is egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy most megint egy olyan világot élünk, amikor azért a politikai támogatottság nélkül nagyon nehéz lenne ezt csinálni, még akkor is, hogyha mondom a MOB-nak az ereje, vagy a kompetencia, a határai azok beszűkültek.
És hát jön a tisztújítás. Most egy picit olyan újságíró fejjel mondom a következőket, aki rendszeresen szervez sajtóeseményeket, sajtótájékoztatókat, és szoktam is mondani a Magyar Olimpiai Bizottságban abban a helyzetben, hogy ha kimenne a meghívó, hogy vasárnap éjfélkor lesz tisztújító közgyűlés, vagy bármilyen bejelentés a MOB-ban, a sajtó biztos ott lenne. Tehát különösebben nem nehéz a magyar média figyelmét felkelteni a MOB-bal kapcsolatos kérdésekben. Ez miért alakult ki szerinted?
Hát szerintem azért, amivel kezdtük ezt, hogy Magyarországon a sportot szerető emberek szemében az olimpia a sport. Tehát nagyon sokan egyenlőségjelet is tettnek, hogy az a, ugye nem minden olimpiai sportágban vagyunk mi valóban jelen, de mondjuk az a nagyjából 15-16 sportág, amiben viszonylag erősek vagyunk, sokak szemében az a sport. Ugye mindig mondják, a foci az egy külön történet, és ezen túl nem látnak az emberek. És ráadásul most az időpont meg nagyon jó, mert hogy a labdarúgó NB1-en kívül gyakorlatilag nem csak Magyarországon, a világban sem zajlik semmilyen esemény, tehát mindenki figyel. Az megint egy érdekes dolog, ha már mehetek tovább, hogy ugye egyedül jelölt Kulcsár Krisztián a MOB elnöki pozíciójára. A legutóbb fordult elő, hogy volt három jelölt, Porkai Zsolt, ugye, aki a korábbi elnök volt, és olimpiai bajnok tornász, Szabó Bence, aki korábban volt főtitkár és olimpiai bajnok vívó, és Kulcsár Krisztián, aki nem olimpiai bajnok vívó. Én sokkal jobban szeretem a sportban is azt, hogyha minden pozíciós verseny folyik, tehát ilyen szempontból egy idézőjelesen mondom, egy unalmas közgyűlés elé nézünk, mert csodálkoznék, ha nem Kulcsár Krisztián lenne az elnök, hiszen ő az egyetlen jelölt. A nyári olimpiai programban szereplő sportágak képviseletében alelnöknek, ha én jól tudom, akkor Schmidt Gábor az egyetlen jelölt, aki ugye sokáig volt a Bajnokszövetség főtitkára, utána dolgozott az államigazgatásban, és egy jó ideje elnöke a szövetségnek, szerintem az egyik legfelkészültebb magyar sportvezető. És a másik oldal, a télieknél meg egy érdekes verseny van, vagy lesz. Ugye Deutsch Tamás, az MTK elnöke, meg a SOSZ elnöke, a Fidesz Európai Uniós képviselője az egyik jelölt. Ő volt eddig, aki a nyári sportágakért felelős alelnök volt. És Órendi Mihály, akit ugye most már az egész sport Misi bácsinak hív, aki pedig a Magyar Korcsolyázó Országos Szövetségének volt sokáig ügyvezetője, mert talán nem főtitkári rangban volt. Ugye Nyíregyházi, de Debrecen sportjához ezer szállal kötődik, milliónyi sportesemény főszervezője Magyarországon, szerintem tőle sokat lehet tanulni, és érdekes módon ők versenyeznek a téli sportákat képviselő alelnöki poszt, és néztem a névsort, nagyon sok volt sportoló van, aki elnökségi tagságra pályázik. Nyilván ez kinek ízlés kérdése, hogy azt gondoljuk-e, hogy ez a legerősebb, vagy a legjobbak vannak ott, vagy nem, de azt gondolom, hogy ezt mindenki másképpen ítéli meg. Tehát ez az egy olyan verseny lesz, ami izgalmas, és nyilván több elnökségi tagsági jelölt van mindány elnökségi taghely, tehát ott is lesz verseny. Én szerintem ez viszonylag érdekes történet, és mindenféleképpen a magyar sportban ez fontos, és egy komoly rang a MOB tagjának is lenni, hát még elnökségi tag.
Olvasol a gondolataimban egy olyan embernek, aki sportvezetésre adja a fejét, vannak tapasztalatai, annak a repertoárjában milyen helyet foglalhat el a Magyar Olimpiai Bizottságban valamilyen tisztségnek a betöltése? Legyen ez elnökségi tagság, vagy alelnöki poszt?
Szerintem az mindig egy rang, függetlenül attól, amit ugye sokat szó mondunk, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnak éppen aktuálisan az ereje, vagy a kompetenciái milyenek. MOB tagnak lenni az is egy rang, különösen azoknak az embereknek, akik nem főállásban dolgoznak a sportban, hanem innen-onnan bejönnek vagy segítenek, tehát nekik az tényleg egy olyan névjegyel van, hogy MOB tag az nagy dolog. Az elnökségben lenni az pedig különösen, hogy ez azért, mert mindenki tenni akar a sportért, vagy azért, mert ez jól mutat a névjegyen, ez megint csak van ilyen is.
Olyan. Tehát alkati kérdés, nem?
Igen, hát meg az, hogy igen, tehát hogy ki miért van a sportban, azért, mert hogy tényleg dolgozni akar, vagy azért, mert hogy ez jól mutat, de ez is majdnem mindegy, de az biztos, hogy a MOB elnökségében tagként ott lenni, az nagy dolog mai napig, és ez azt gondolom, hogy ez jól van így.
Kulcsár Krisztián egyébként a rögzítésünket megelőző időpontban nyilatkozott már a hazai öltözőnek. Ezt a felvételt hamarosan el is indítjuk, és ő kitér többek között az elmúlt ciklusra, az elhalasztott olimpiára, a japánok hozzáállására, valamint arra is, hogy a sportolói bázis, amely részt vesz az olimpián majd, hát már nem az lesz, mint amely részt venne 2020-ban az ötkarikás játékokon. A hazai öltözőben is sokat beszéltünk erről, hogy a fiatal sportolók beérnek, az idézőjelben idősebb sportolók pedig talán nem tudják a csúcsformájukat nyújtani, már egy évvel később.
Beszélgettünk erről sokat. Az, hogy az olimpia halasztása miatt veszítünk, vagy nem, én továbbra is a Jakabos Zsuzsa Petrován párosnak a mondatát, vagy gondolatát idézném legszívesebben. Ugye ők azt mondják, hogy lehet azon nyafogni, hogy most elhalasztották az olimpiát, lesz olyan, akinek ez jó, lesz olyan, aki veszít vele, de hogy ki, mely sportoló, melyik oldalra áll, az az ő döntése. Tehát nyertes akar lenni, vagy vesztes. Beszélgettünk itt Ungvári Mikivel, aki már bőven elmúlt 30, és azt mondta, hogy úgy kell fölfogni, nyertem egy évet. Én azt gondolom, hogy a magyar sport térvesztése az független az olimpia halasztásától. Tehát már, amit említettem, az előző olimpián is látszott, hogy alapvetően, hogy fogalmaznak, hogy finom legyek. Tehát egy-egy sportoló köré épített projekt az, ami sikeres volt, és nem a magyar sport. és ettől én félek a következő olimpián is.
De ez is csak ilyen... a, bocsánat, ez is csak a mi olvasatunkban lehet, mármint, hogy most itt mi a magyarok alatt értendő.
Sőt, ez az én olvasatom. Tehát még az sem biztos, hogy ezzel mindenki egyetért, vagy egyet kell, hogy értsen. Az látszik a világban egyébként, hogy az egy sportoló egy projekt, hogy ez a fajta sportmenedzselés, ez nyert teret, és enélkül gyakorlatilag ma már nem lehet nyerni, sőt hozzáteszem, már a labdajátékokban is egyre inkább ez látszik, de hogy minden olimpia előtt tudtunk mondani néhány olyan magyar sportolót, akire azt gondoltuk, hogy tuti nyerő, és most nem nagyon tudsz ilyet mondani. Tehát talán Milák Kristófra mondják a legtöbben ezt, de neki az első olyan olimpiája lesz, ahol ő valóban
megmérettetik.
Fajsúlyos úszóként lesz jelen, és azért az nem minden sportnak segít, van, akit megnyom. Nagyon sok ugye, sportokbarátom van, meg a színházban, az amiről még nem meséltem be, és mindig elmegyek, az első olimpia az általában elviszi az embert. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar sport most nem úgy megy majd ki Tokióba, hogy mint magyar sport erős tud lenni. Bízom abban, hogy lesz néhány, vagy főként még inkább jó néhány olyan sportolónk, aki egyéni projektként erősen tudott lenni. Az, hogy a csapataink most már egyre kevésbé vannak jelen, tehát ugye ebben a pillanatban szerintem a férfi vízilabda az egyetlen, amelynek kvótája van.
Így van.
És a női kézilabda és a női vízilabda játszik még azért, hogy legyen. Például a kérdésedre, hogy válaszolják, és a női kézilabda csapatunknak segít a halasztás. Mert ugye nagyon sok a fiatal gyerek, és most egy évvel idősebbek lesznek. Még a selejtező is, mert nem tudjuk még pontosan mikor, mi akkor is érettebbek lesznek, akkor is, hogyha kevesebb meccs van. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan sportok, ahol segít, de összességében szerintem a magyar sport az teret vetített ilyen szempontból. Utánpótlásban nagyon sokat nyerünk, de az nem mindig függ össze direktben a felnőttel.
Én arra utaltam, hogy a magyarok megítélése szempontjából nem volt eredményes, hiszen itt a magyarok tényleg, ahogy rögtön az elején mondtad, nem is annyira érmekben, hanem olimpiai aranyérmekben mérik a sport sikerességét. Aztán, hogyha valaki bizonyos sportágokban döntőbe jut, legyen az 6-os vagy 8-as döntő sportágtól függően, az már nem is számít sikernek. Holott a legutóbbi olimpián is voltak olyanok, akik hozták az egyéni csúcsot, hozták az országos csúcsot, megcsinálták azt, amit ők maguk a lehető legjobban meg tudtak abban a pillanatban csinálni, hát az is siker.
Igen, de azt gondolom, hogy az embereket ez nem érdekli. Az embereket egy dolog érdekli, nyer-e magyar sporttól vagy nem. Az, hogy ez jó vagy nem jó, azon is lehet vitatkozni, az biztos, hogy minden szurkolónak szíve joga, hogy ő miért szurkol, és az leginkább a mi munkánk, vagy a mi munkánk lenne, akik a szakmája a sport, hogy arra egy picit neveljük, vagy átneveljük az embereket, hogy igenis kell tudni értékelni. Tehát ha valaki, mondom a példát, amikor én a pekingi olimpiáról azt hiszem, hogy hazafelé a cselgáncsozókkal utaztam, és ott sok hetedik hely volt, miközben előtte sokan gondolták, hogy éremeső lehet a cselgáncson, mert a világot végigverték. És nagyon sok magát sportpetnek tartó ember, politikus, meg gazdag ember, meg akár valami más miatt megkesett ember is köpködött rájuk, hogy mi az, hogy csak hetedik, pedig megkapott mindent. Mindig azt mondom, hogy attól jön, aki a saját szakmájában a hatodik a világon. Tehát azért bármely sportágban egy olimpián mondjuk hetediknek lenni, az azt jelenti, hogy te a saját szakmádban a világon a hetedik legjobb vagy.
Egyrészt kijutottál az olimpiára.
Például karatéban, minden súlycsoportban 10 versenyző lehet ott. Úgyhogy mondjuk egy világbajnokságon van olyan súlycsoport, ahol 100-nál többen indulnak. És a 10 legjobb lehet ott, tehát kijutni sokkal nehezebb, mint ott aztán két ötös csoportból esetleg érmet szerezni. Igen. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes történet, de hát ez egy másik műsor szerintem az, hogy mi a valós érték a sportban.
Ez érték,
ez egy filozófiai műsor. Igen, most a MOB közgyűlés, ami ugye június 20-án lesz, jó eséllyel Kulcsár Krisztián lesz az elnök, jó eséllyel Schmidt Gábor lesz az egyik alelnök, és az egy nagyon érdekes történet, hogy Dajcs Tamás vagy Órendi Mihály lesz a másik alelnök. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Bízom benne, hogy az ő viszonyuk ettől még baráti marad utána is.
Szintén valamennyire azért szakavatott embert látok benned ebben a témában, hiszen én még nem csináltam ilyet, vagy ilyenkor hogy néz ez ki, hogy a jelölt az egyes mobtagokkal elkezd beszélgetni, fölhívja a telefonon, és azt mondja, hogy szavazz rám, vagy hogy néz ez?
Ez egy kampány, ami után az a nagyon érdekes, hogy minden titkos a szavazás, fogalmad nincs, hogy ki az, aki betartotta azt, amit ígért neked, és ki az, aki nem. Tehát ilyen, tényleg, tehát ez ugye ilyen szavazás volt, amikor labdarúgó Európa-bajnokságot akart rendezni Magyarország, és mindenki elmesélte, aki ebben lobbizott, hogy ki az, aki megígérte neki tutira, majd nulla szavazatot kaptunk. Az lett az érdekes, ha kapunk egyet, mert annak lett volna gazdája sok.
Igen.
Tehát ez egy nagyon többekkel, most direkt nem mondok neveket, többekkel végigértem ezt, akik MOB elnökségbe, vagy volt, amikor főtitkári pozíciót pályáztak, és szinte biztosak voltak a sikerben, mert hogy annyi ígéretük volt, tehát Excel táblákban vezették, hogy kivel mit beszéltek meg, mit ígért, és a többi, és aztán kudarc lett a vége, mert titkos a szavazás. Tehát ez egy komoly kampány történet, az a félelmem vagy negatív tapasztalatom, hogy nem programra szavazunk. Tehát én azt szeretem a sportban, annak idején a squashban ezt bevezettük, hogy programok versenyeztek. Uh-huh. Egyébként a politikában se az van most már, tehát nyilván mindenki úgy szavaz, ahova tartozónak gondolja magát, vagy ahonnan ezt vagy azt remél, vagy én nem is tudom. És én sokkal jobban szeretem a politikában is, vagy minden szavazásnál, hogyha programok versenyeznek. Tehát oké, Órendi Mihály ezt meg ezt szeretné csinálni, mint téli sportág alelnök, Dalcs Tamás meg ezt meg ezt. És nézzük meg, hogy melyiket tartjuk tartalmasabbnak, jobbnak, erősebbnek, és választjuk azt.
De valahol ez a jelölteken múlik, hogy ez miért nem jön ki, ez miért nem lehet korábban információ.
Én azt gondolom, hogy Magyarország most nem így szoktunk szavazni, de nyilván nem, tehát semmi Sibács is, se a Tamással szemben nem mondom ezt, mert simán elképzelhető, hogy kiállnak programmal, és arról lesz az, csak úgy általában mondom, tehát őket sem most megemlítem, mert most ez a konkrétum.
Igen.
Általában mondom azt, hogy én azt szeretem minden ilyen szavazásnál, ha tartalmakat hasonlítunk össze. És választjuk azt, amelyik jobb, és nyilván akkor még azt is ugye nyugodtan mondhatják, hogy persze ígérni lehet bármit, tehát összetett ez, de én nem személyek között szeretek választani, hanem filozófiák, programok, tervek között, és azt szerintem az előrébb vinné vagy viszi a dolgot.
Hazai öltöző. Sportpodcast dr. Elbert Gáborral és Bányász Árpáddal.
Hölgyek, urak, és akkor jöjjön a már beharangozott Magyar Olimpiai Bizottság elnöki interjú. Köszöntöm Kulcsár Krisztiánt. A magyar sajtóban megjelent több helyen, hogy váratlan tisztújításra készül a MOB. Miért volt ez váratlan, és mennyire volt váratlan?
Nem tudom, hogy mennyire volt váratlan. Itt az olimpiai családban azért ez nem volt váratlan. 2020-ban lett volna mindenképpen tisztújítás. Ugye a Magyar Olimpiai Bizottság alapszabálya előírja, hogy a nyári olimpiák ciklusához igazodóan kell a tisztújító közülést összehívni. Valóban annyiban rendkívüli a helyzet, hogy jellemzően ugye a nyári olimpia után szoktunk tisztítással foglalkozni, de hát ebben a rendkívüli helyzetben az olimpiát eltolták egy évvel, végülis a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapokmánya alapján a szem előtt tartva döntött úgy az elnökség, hogy tartjuk azt a 4 éves ciklust, amit egyébként tartani szoktunk, és szerintünk tartani is kell. Úgyhogy ilyen szempontból talán ez nem volt annyira váratlan. Május 27-én döntött így az elnökség, 28-án értesítettük a tagságot. Egy picit valóban volt egy kis csúszás a médiában ennek a hírnek a tálalásával kapcsolatban. Ez valóban így van.
És volt egy indoklás is, hogy így legalább több ideje marad a Magyar Olimpiai Bizottságnak felkészíteni a magyar sportot a 2021-es tokiói olimpiára. Mennyiben igényel ez sokkal nagyobb erőfeszítést, sokkal nagyobb improvizációs készséget ez a rendkívüli helyzet a Magyar Olimpiai Bizottságtól, mint hogyha 2020-ban most már itt lennénk az olimpia előestéjén?
Ugye, ha szabad, akkor a kérdés első felére reagálnék először, tehát hogy ott értelmet nyerjen az, amit mondtam, hogy azt kell látni, hogyha mindenképpen 2020-ban kell megcsinálnunk a tisztújtást, és ennek a fényében jött az a döntés, hogy akkor viszont csináljuk meg még a nyáron, és ne télen, decemberben, amikor már közelebb leszünk az olimpiához. Tehát a 2020 az nem volt kérdés a tisztújtás kapcsán, az, ami itt lényeges az az, hogy lehetőség szerint az új elnökségnek legyen ideje, és így lesz is egy éve arra, hogy a végleges tokiói előkészületekkel megbirkózzék. A kérdés második felére pedig azt tudom mondani, hogy ha az olimpia az eredeti időpontban lett volna megtartva, mi akkor is felkészülten álltunk volna oda, így, hogy eltolták egy évvel, így talán a józan ész meg a logika is egyértelműsíti azt, hogy nem lesz ebből probléma, hiszen még több időnk van arra, hogy azokat a jellemzően utazáshoz kapcsolódó logisztikai és egyéb feladatokat ellássuk, amit ilyenkor el kell látnunk, úgyhogy ilyen szempontból nálunk nyilván van a felkészüléshez, a kvalifikációkhoz kapcsolódóan egy többletmunka, de egyébként a komplikációt, amit az olimpia elhalasztása okoz, azért az elsősorban a szervezők és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a vállán nyugszanak.
A határidőig, ugye itt a sajtóban megjelent a felvételünk, amikor rögzül, az egy csütörtöki napot írunk, és a szerdai határidőig az ajánlások, illetve a pályázásokat, ha nézzük, akkor az elnöki posztra, akkor csak Kulcsár Krisztián neve maradt. Ezt te hogy fogadtad, illetve innentől már jelölés nagyon nem is érkezhet, nem?
Jelölés már nem érkezhet. Ugye a tisztújításkor a Magyar Olimpiai Bizottság elnököt választ két alelnököt és elnökségi tagokat. Én nagyon szeretném azt hinni, hogy amögött, hogy nincs rajtam kívül más pályázó, emögött támogatottság van és konszenzus, és nem pedig érdektelenség. Talán mutatja, hogy jó irányba gondolkozom, hogyha nézzük, hogy a 7 választott elnökségi tag helyére 14 pályázó van, most hiszem, hogy a számot jól mondom, úgyhogy és nagyon illusztris neveket várt az, aki megnézi a jelölteket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy alapvetően a tagság egyfajta konszenzusos támogatást érez az elnök felé, és ennek örülök. De nem tudom, ez az én érzésem, vagy én szeretném.
Ha egy picit visszatekintünk az elmúlt időszakra, évekre, akkor Kulcsár Krisztián hogy látja? Mit csinált volna másképp? Vagy hogyha megfordítjuk, akkor mi az, amit úgy látod, hogy jól végeztettek, jól végeztél?
Alapvetően soha nem tekintek úgy hátrafelé, hogy ne azt keressem benne, hogy lehetett volna jobban csinálni, és rengeteg dolgot csinálnék picit másképpen, más lendülettel, vagy más fókusszal. Ebben én alapvetően azért nem mélyednék el, mert azt hiszem, hogy az irány, amit a Magyar Olimpiai Bizottság vezetése visz, az rendben van. Ki tudunk teljesedni abban a feladatkörben, amivel most rendelkezünk. Nagyon sokat dolgozunk azért, hogy az ötkarika hitelessége az meg tudjon jelenni a mi mindennapjainkban. Úgyhogy van elég teendőnk, 2 évvel ezelőtt fogadta el a tagság a szervezeti, Magyar Olimpiai Bizottság szervezeti stratégiáját, amiben nagyon sok feladat van, többek között egyébként a működésünk, alapszabályunk, szabályzataink megfeleltetése a Nemzetközi Olimpiai Bizottság dokumentumaival. Ezen az úton járunk most, ez egy közvetlen szervezési feladat. Vannak sportszakmai dolgaink, amiket fókuszba helyeztünk, és végül, de nem utolsóban pedig ugye ez a folyamatos munkánk, a maga az olimpiai eszmények a népszerűsítése, hirdetése az meg egy természetes és testhez álló feladatunk.
Ugye azt beszéltük, illetve rögtön a beszélgetés elején meg kellett ezt jegyezni, hiszen a sport esetében, meg minden esetében meg kell jegyezni, hogy egy olyan rendkívüli helyzetet kapott a világ, és ezáltal a sportos társadalom is, amilyennel még nem néztünk szembe, és itt el kellett a 2021-es évre tolni az olimpiát. A háttérben a magyar sportági szakszövetségeket, vagy a magyar sportolókat mennyire kellett megnyugtatni, felkészíteni, meg egy picit helyre rakni, hogy itt most nem 2020-ban lesz az olimpia, hanem egy évvel később?
Ugye egy általános kérdést teszel föl, és ez a nehéz általánosságban válaszolni. A különböző emberek, különböző versenyzők, különböző sportágban máshogy és máshogy élik meg ezt a helyzetet, de van egy, ami alapvetően a lelkek beköltözött, és ez a bizonytalanság. Hát azzal, hogy megtörténhetett az, hogy olimpiát elhalasztanak, az bizonytalanná tett sok olyan dolgot, ami korábban teljesen bizonyos volt. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb feladatunk itthon és nemzetközileg is általában az, hogy ezt a fajta bizonytalanságot, ezt ki tudjuk gyomlálni a lelkekből, mert úgy az az ember feletti, vagy szinte ember feletti teljesítmény, ami egy nagyon sport eredmény mögött van, amit a versenyzők elvégeznek, az energia, amit beletesznek az edzők, az egyesületek, a szövetségek, az nehezen elvárható úgy, hogy nem látja az, aki ebbe benne van, hogy ennek meg lesz majd a gyümölcse. Úgyhogy ezt a fajta hitet kell erősítenünk, és erősítettük, és azt gondolom, hogy ebben nem csak mi, hanem általában a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom is jó úton jár. Úgyhogy most ott tartunk, hogy ez a fajta lelkesedés ott van a versenyzőben, ami egy olimpia előtt egy évvel ott kell, hogy legyen.
Nem lehet azt nem észrevenni, hogy gyakorlatilag a házigazdák mennyire fegyelmezetten és céltudatosan reagálták le ezt a helyzetet, és próbálják áthidalni ezt az időszakot, amit ugye 2020 és 2021 között nekik még újra meg kell csinálni, kvázi a rendezési előkészületeket. Hát vannak olyan folyamatok, hogy nem folytatni, hanem gyakorlatilag előlő kellett kezdjék, és mégis milyen jó hozzáállással állnak hozzá. Gondolom, tanulhatunk mi is, meg a világ is a japánoktól.
Hát jó lenne ott tartani, ahol ők tartanak. Ez, ha szabad ennyire személyesre vennem a mondandómat. Nem tudom, hogy a japánokon kívül melyik az az ország, amelyik képes lenne, vagy lett volna arra, hogy ezt a teljesítményt produkálja, hogy egy 7 éves előkészülő munka után tulajdonképpen egy szinte naptárilag pontos egy évvel egy ekkora eseményt elhalasztanak. Nehéz belátni épészel, hogy ez mekkora pénzügyi és más erőforrásokat igénylő munkát jelent. 55 világbajnokság, elképesztő mennyiségű versenyző, kísérő, utazásszervezés, szállásszervezés. Szóval az egész egy olyan gigantikus méretű esemény, aminek az elhalasztása az csak úgy tudhatott bekövetkezni, hogy ilyen eltökéltség van a szervezőbizottság, a Tokió város, a japán kormány is, természetesen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Sportszervezetek, az egyes sportági szakszövetségek részéről. Úgyhogy hálásak lehetünk azért, hogy ez az egyébként nagyon szomorú és más szempontból is súlyos károkat okozó járvány az pont egy olyan évre esik, vagy eset, amikor pont a japánok rendeznek olimpiát.
Nyilvánvalóan a Magyar Olimpiai Bizottság folyamatosan tervez az egyes ciklusokra, és tervezett a 2020-as Tokiói olimpia esetében is. Ez az egy év halasztás mennyivel változtathatja meg az elvárásokat? Az ötkarikás kvóták, illetve az olimpiai szereplést illetően.
Változtathat, egyelőre nem látjuk, hogy változna, vagy ha igen, akkor milyen irányban, úgyhogy a sportigazgatóságunk és az elnökségünk egyelőre tartja magát ahhoz a prognózishoz, amit az eredeti időpontban megrendezett olimpia kapcsán fogalmazott meg, ami 13 éremben megvalósuló várakozást jelent. Természetesen egy évvel később lesz az olimpia, minden megváltozik, fiatal, lendületben lévő versenyzők odaérhetnek, idősebb versenyzők nyilván nehezebben élik meg ezt a plusz évet, úgyhogy ilyen dinamikák jelen vannak, azt kell még látni ebben a helyzetben, hogy a kvalifikációknak egy jelentős része nem egy verseny alapján dől el, hanem egy úgynevezett kvalifikációs időszakot dől fel, és ez a kvalifikációs időszak, ez került megtörésre, tehát ezt most újra kell gombolni, újra szerveződik, és majd amikor ezek az egyes sportágokban lévő kvalifikációs időszakok lezárulnak, akkor látjuk egy-egy sportágban, hogy végül is sikeres volt-e vagy nem. És egyelőre tűnik, hogy nincs, nem úgy tűnik, hanem egyelőre nincs okunk arra, és nem látjuk azt egyáltalán szükségesnek, vagy szakmailag megalapozottnak, hogy a várakozásra módosítsunk.
Az elmúlt hónapokban itt a járvánnyal a nyakunkban, gondolom mindannyiunk nevében kijelenthetjük, hogy láttunk egy olyan egészséges masszát, egy nagyon jó társaságot, itt a sportolókra gondolok, az élsportolókra gondolok, akik nagyon fegyelmezetten élték meg ezt az időszakot, ott segítettek, ahol tudtak, példát mutattak, folyamatosan edzettek, a sajtó rendelkezésére álltak. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke hogy értékeli ezt a hozzáállást, jelenséget, példamutatást, amit a magyar sporttársadalomtól láttunk?
Nézd, én azt hiszem, hogy az talán nem meglepő, hogy a sportolók vagy a sportolók közössége, ha általánosítunk, akkor azt látjuk, hogy fegyelmezetten reagál egy helyzetre. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy olyan tulajdonság, amit itt jellemzően megtalálható. Én azt hiszem, hogy alapvetően az a tény került megértésre, hogy az olimpia elhalasztása az abban a helyzetben, amikor ez eredeti időpontra történő a megrendezés megvalósíthatatlanná vált, akkor a létező legjobb megoldás volt. Hát ennél csak rosszabb megoldások jöhettek volna, nevezetesen az, ami már történt a modernkori olimpia történetben háromszor is, hogy beszámozzák az olimpiát, és nem rendezik meg. Ugye ez megtörtént 1916-ban, megtörtént 1940-ben, 1944-ben. A világ ment tovább, nagyon szomorú okok miatt nem rendezték meg, ugye ez ugye a két világháború miatt, de meg tudott történni, mert nem volt más megoldás. Még egyszer mondom, hogy ha ez az olimpia nem Japánra, vagy nem Tokióra van kiírva, akkor én azt gondolom, hogy jó eséllyel ez történt volna meg. És ennek a tükrében az egyéves halasztás az egy megkönnyebbülés. Én azt hiszem, hogy minden olyan sportolónak, aki az olimpiára aspirál, azt világosan kell látni, hogy azért mondjak egy konkrét statisztikát, ami a megértés könnyíti mindenkinek, hogy az olimpián induló, egy olimpián induló sportolók 70%-a életében egy olimpiára jut ki. Úgyhogy ez egy nemzetközi szám, tehát most ne a magyar csapatot vegye sorjába senki, hanem egy olimpián a nagyságrendileg 10-11 ezer indulóból 70% egy olimpiára jut ki az életében. Most akkor el lehet azt képzelni, hogy ez egy mekkora trauma, igen, egy ilyen olimpiát nem megtartani, vagy oda nem kijutni.
Ha másfél év múlva beszélgetnénk az olimpiai történteket elemezve, mivel lenne a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elégedett?
Egy nagyszerű olimpiai szereplésre a Tokióban. Szeretném, hogy a túlszárnyalnánk a saját prognózisunkat, és ezen is dolgozunk.
Kulcsár Krisztiánnak, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének köszönjük, hogy a hazai öltöző rendelkezésére állt. Hölgyek, urak, dr. Elbert Gáborral megyünk tovább, méghozzá jönnek a hírek. Gábor, neked mi az információd?
Az én hírem mára az egy kézilabdás hír, ami úgy szól, hogy Danyi Gábor, Elek Gábor páros lesz a női kézilabda válogatott élén. Most ugye volt egy átmeneti időszak, mikor ezt ők vezették, és úgy néz ki, hogy hosszú távra megbízzák őket, amiben az a pikáns, hogy az egyikük a Fradi, másikuk a Győr női kézilabda csapatának edzője, tehát a két nagy rivális, majdnem azt mondom, a két legjobb csapat, de ugye az idei nem lezárt bajnokságban a Siófok közéjük férkőzött. Nekem ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon sokan bírálják a kézilabda szövetséget jó ideje, hogy nem tud megoldást találni a válogatottakra, se férfire, se nőire. Ugye a Gulyás révén most úgy tűnik, hogy a férfi válogatottnál van egy nagyon komoly szakmai stáb, és a legutóbbi világverseny biztatóan nézett ki. Volt skandináv vonal a nőknél, a férfiak előtte mindenki, aki jó nevű, de szakma szerint tartalmatlan edző, az volt már szövetségi kapitányunk. Mit gondolsz te erről, hogy klub edzők vezetik a válogatottat?
Én ezt nem tartom olyan rossz dolognak, mint hogyha mondjuk nem szurkoló szemmel nézem, mert hogyha szurkoló szemmel nézed, hogyha azt nézed, hogy van X csapat, meg Y csapat, és nekik tényleg az Y-ok meg az X-ek úgy szurkolnak, hogy olyankor tényleg vérbeli ellenfelei egymásnak, akkor nyilván kinyílik a bicska a zsebükben, hogyha bármilyenféle ilyen koprodukciót vázol a jövő. De szerintem ők már valamilyen szinten tudtak bizonyítani. Személyesen nem ismerem őket, de én kívülről én úgy látom, hogy ők hajlamosak teret engedni a másiknak. Tudják egymást segíteni, és mondtad a férfi vonalat, ahol szintén szakmai stáb dolgozik, és volt itt Harsányi úr a hazai öltözőben, aki elmondta, hogy elmúlt már az az időszak, itt a polihisztorok időszaka lejárt, hogy egy személyben valaki tudjon vinni egy-egy csapatot. És szerintem ez eredményes lehet, hogyha ők ketten ott vannak, gyakorlatilag ketten ismerik a, mint ahogy mondtad, most a Csonka bajnokságtól függetlenül a magyar élmezőny 80%-át, ismerik a viszonyokat, én nem látom ezt rossznak.
Én is két oldatom megközelítem. Egyrésztről szerintem teljes embert kívánna egy szövetségkapitányi munka, azt nem lehet klub mellett csinálni, ez egyik állításom, lehet, hogy nem igaz, de én ezt gondolom. A másik oldalról viszont, ha idealista vagyok, akkor az nagyon jó, hogyha a két meghatározó klub összefog az adott sportágért, hogy közösen a válogatott szinten az legyen jó. Tehát ez a két véglet, amit én ebben megtok, amit nem feltenni dolgunk, vagy dolgom igazságot tenni. Mindenesetre érdekes ír volt, azért gondoltam, hogy kell.
Nem látom, hogy tényleg mennyi munkával jár, vagy melyik munka megy a másiknak a rovására, mert ugye akkor most innen jön neked is a szkepticizmus.
Nem, alapvetően én ezt így látom, de ettől még vannak az én véleményemmel ellentétes bizonyítékok, tehát amikor ez jól tud működni. Nem szerencsés, most mondok, Nem a kézzelvezetek általában beszélek, hogy mondjuk valamelyik kis klubnál föltűnik egy tehetség, oda hívják a válogatóhoz, hogy állja meg egyik vagy a másik, hogy ne szólnak, hogy figyelj, legközelebb is könnyen behívunk, ha átigazolt hozzánk. Mert mondjuk a labdarúgó utánpótlásban ez rendszeres. Tehát nem jó, ha, és lehet, hogy az én tapasztalásaim onnan jönnek, és azért vagyok ezzel szkeptikus, hogyha kis klubtól behívnak két ügyes gyereket, akkor legközelebb csak akkor hívják, ha közben átigazol oda, onnan az épp aktuális korosztály szövetségi edzője jön. Tehát én nekem rossz tapasztalataim vannak, ettől még mondom, ha idealistán nézem, akkor még nagyon jó, hogy a két meghatározó klub összefog a sportág sikeréhez.
Egyetértek egyébként.
Van-e neked híred, és ha igen, mi az?
Van, a kosárlabdázóknál kiverte a biztosítékot az, a német bajnokságról beszélünk, egy torna keretében befejezik kosárlabda bajnokságot, férfi kosárlabdáról van szó, egy müncheni helyszínnel, és amikor a csapatok megérkeztek, akkor szembesültek azzal, hogy nyomkövetőt szerelnek a játékosokra azért, hogy napi kétszeri koronavírus tesztet végeznek, és akkor, hogyha valaki pozitív koronavírus tesztet produkál, akkor a kontakt személyek minél könnyebben visszakövethetőek legyenek.
Két gondolat jött, az egyik az Orwell, 1984, tehát ez nagyjából ő megjósolt, és nagyjából ott tartunk, hogy nem biztos, hogy ilyen világban szeretnék élni. A másik pedig az, hogy ezzel szemben Magyarországon meg 10 000 néző előtt kupadöntőt rendezünk, és tök jó volt, és jó volt az úgy, és az egész világ sajtó tele volt azzal, hogy bezzeg magyarok nem tartják be. Nem tudom, ahhez tudnom kéne, vagy tudni kéne azt, hogy az egész koronavírus ez egy valós veszélyveszi. És ebben nem szeretnék állaszolni, nem vagyok szakember, nyilván magánemberként van erről véleményem. Egyébként nem, tehát ez megint csak nem ördögtől való, mert az NBA-t is így tervezték lejátszani, az angol labdarúgó bajnokságban is nagyon fura speciális szabályok vannak. Nézem a Bundesligát, szerintem sportszakmailag sem, és hangulatilag sem hasonlít korábbi önmagához. Hát én azt gondolom, hogy ha nagyon megértő akarok lenni, hogy nincs jó döntés, nem lehet jó megoldást találni, ez a bajnokságok lezárása, továbbjátszásban is, tehát nincs ebben a helyzetben jó döntés, bízom benne, hogy viszont hamar visszaáll nagyjából a világ rendje.
A kérdés az, hogy hova áll vissza, hiszen egyébként most egy sor olyan dolgot összeállított egy tanulmány, hogy mit köszönhetünk, vagy adott esetben mit viszünk tovább ebből a korszakból, akár itt az online meetingeket, az online oktatásból bizonyos részeket. Félő, hogy egy-egy ilyen vasmarkú vezetés egy-egy klubnál vagy csapatnál azt mondja, hogy neki tetszik ez a csipes megoldás, és akkor edzőtábor, tessék fölvenni, és nézzük, hogy ki hova.
Én ezt mondtam, hogy abban a világban, az orwelli világban nem szeretnék létezni. És a másik oldalról meg nagyon sokan azt mondják, hogy oké, aláírsz egy szerződést, amiben ez benne van, akkor eldöntheted, hogy aláírod, vagy nem írod alá. Tetszik ez neked ez a feltételrendszer, vagy nem? Az a pénz, amit cserébe kapsz, azért hajlandó vagy erre, vagy sem? Ez meg a másik oldala a dolognak. Tehát, de mondom, tehát én idegenkedem már attól is, hogy egy olimpián 3 biztonsági vizsgálaton kell keresztül menjek, hogy bemenjek az asztali tenisz meccsre. Ugyanakkor értem azt, hogy Teles Monikát hátulról egyszer megszúrták, és azóta vigyázni kell. Értem azt, hogy a müncheni tragédia óta vigyázni kell. Mindent értek, nem tudom, hogy hol van, kinek hol van az a határ, ami még belefér, és ami már nem.
Mennyire hasonlítható ez a sztori arra, amikor az Otto Rehhagert leigazolta a Görög Labdarúgó Szövetség, és elment az első edzőtáborba, és akkor azt mondta, hogy ide nekem a korbácsot, kizavart minden szponzort, beszedte az összes mobiltelefont, és azt mondta, hogy...
Szerintem a kettő az egészen más, az, hogy ennek kell lenni, tehát az, hogy mondjuk én sportvezetőként soha nem szállok fel a csapatbuszra, mert a játékosnak tudnia kell, hogy a vezetőedző a főnök. Ha lejön a tulajdonos az öltözőbe, és ezt nem beszéltük meg előre, és nem tudnak róla a játékosok, akkor én nem engedem be az öltözőbe. Én magam sem megyek be az öltözőbe, csak ha a vezetőedző erre megkér. Az, hogy nem használnak mobiltelefont a játékosok, amikor a futballal kell foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ezek belső szabályok, ez teljesen rendben van. Ez a megfigyelt, tehát én, nálam vannak a sportban írott és íratlan szabályok, amelyeket be kell tartani, mert ha nincs rend, akkor nem működik a történet. Nekem ez nem fér bele, tehát ezt én szükségtelennek, észszerűtlennek találom, de még sose laktak elém olyan szerződést, hogy írjak alá, mit tudom én, 2 millió dollárt, vagy nem tudom hány millió forintot, és akkor annyit kapok havonta, cserébe viszont ilyen szabályok mentén kell élnem, tehát lehet, hogyha ez megtörténne, akkor másképpen vélekednék, vagy átgondolnám.
Nem szeretnék semmilyen jövőképet vázolni, de mondom, tehát itt gyakorlatilag, hogy ilyen megtörténhet, és körbejárja a világot egy ilyen hír. És persze aztán utána mindenki viselte a csippet, és csinálja is, beállt a sorba. Az eredményesség oltárán nagyon sok minden feláldozható, én szerintem. És nem véletlenül hoztam itt a Rehhagert, mert a Rehhagert, nem tudom, ki akarták tiltani.
Amikor egy más kultúrát vitt be oda, tehát ez...
És meg lett az eredménye.
Ide, amikor mi elmentünk Nyíregyházára dolgozni, a Lucsánszki Tomival, Beneferivel, Szűcs Misivel, mi is hoztunk szabályokat, amelyek ott akkor újak vagy idegenek voltak, de alapfeltétele volt annak, hogy érdemi munkát lehessen végezni. Tehát én azt gondolom, hogy ott két kultúra találkozott, a görög meg a német, az egészen más, mint ez, amikor az orwelli világ kezd megvalósulni. Legalábbis az én véleményem.
Hölgyek, urak, ez volt a Hazai Öltöző ezúttal. Az idősíkokkal picit játszottunk, hiszen Kulcsár Krisztiánnal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével korábban rögzítettem az interjút egyedül, aztán utána volt a Hazai Öltöző megnyitva, és ott beszélgettünk dr. Elbert Gáborral a Magyar Olimpiai Bizottság tisztújításáról, illetve a hírek kapcsán a női kézilabdáról, és egy furcsa nyomkövetős hírről, amit a német kosárlabda bajnokság produkált. Ne feledje senki, hogy a Hazai Öltöző korábbi adásai is meghallgathatók az összes nagyobb olyan felületen, ahol podcastok vannak. Gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy mindenkinek ott van a telefonján, hiszen aki Apple-ös, ott az iTunes-ban, egyébként meg a Spotify-n is megtalálhatóak vagyunk. Ha egy-egy beszélgetés, vagy ha úgy tetszik műsor, tetszett, akkor nyomjatok nyugodtan 5 csillagot, ezáltal minél több emberhez eljutunk. Dr. Elbert Gábor nevében a Hazai Öltöző búcsúzik időlegesen. Bányász Árpádot hallottátok, vigyázzatok magatokra!
Hazai Öltöző. Sportpodcast dr. Elbert Gáborral és Bányász Árpáddal. Ami a pályán történt, itt jön először szóba. Vendégek, vélemények, kérdések, viták a verseny- és szabadidősporttól a sportpszichológián át a bulvárig. Hazai Öltöző, ahol nincs titok.